Emberek után vágyódom, de magánosságomban oly érzékeny lettem, mintha a lelkem le volna nyúzva. Az pedig, hogy magam irányíthatom a gondolataimat és érzéseimet, annyira elkényeztetett, hogy alig bírom ki az érintkezést másokkal. Ha meg idegen közeledik hozzám, szinte fulladozom, úgy hat rám a szellemi atmoszférájával, amely úgy szólván betolakodik az enyémbe. Egy este, amikor éppen társaság után kívánkoztam, és hajlandó voltam bárkit fogadni, még a legellenszenvesebb teremtést is, belép a cselédlány egy névjeggyel. Megörültem, mikor megpillantottam a névjegyet. De amikor elolvastam, elkomorodtam, mert a név idegen volt. Mindegy, gondoltam. Emberi lény ez is minden esetre. Jöjjön be! Kisvártatva belépett egy fiatalember, aki nagyon sápadt és annyira bizonytalan külsejű volt, hogy nem tudtam megállapítani, miféle társadalmi osztályhoz tartozik, annál kevésbé, mert a ruhája nem simult teste körvonalaihoz. De nagyon határozott és öntudatos egyéniség volt, aki azonban egyelőre védekező helyzetben maradt és várakozott. Egy pár udvarias frázis után, amely úgy hatott rám, mint a hideg zuhany, rátért egyenesen a dologra, és arra kért, hogy segítsem ki. Azt feleltem, hogy nem szívesen segítek vadidegeneken, mert gyakran csalódtam már. Alig mondtam ezt, észrevettem, hogy a homlokán a bal szeme fölött forradás van, amely e pillanatban részvörösre duzzadt. Elment a kedvem az egész embertől, de a következő pillanatban megszántam mély kétségbeesését, s minthogy én is hasonló helyzetben voltam, magam előtt a téli éjszakával megmásítottam elhatározásomat. Hogy ne nyújtsam tovább a szenvedését, átadtam neki a kívánt összeget, és felszólítottam, hogy üljön le. Mikor zsebre dugta a pénzt, inkább csodálkozás, mint hála tükröződött az arcán, és láttam rajta, hogy legszívesebben el is menne már, miután a dolgát elintézte. Hogy elkezdjem valamivel a beszélgetést, megkérdeztem tőle, honnan jön. Elképedve nézett rám, és dadogva így szólt. Azt hittem, ismeri a nevemet. Ezt némi büszkeséggel mondta, amely szöget ütött a fejembe, de mikor megvallottam neki, hogy nem ismerem a nevét, nyugodtan, komolyan így szólt. A börtönből jövök. A börtönből? Most már érdekelt az ember, mert éppen egy gonosztevő históriája foglalkoztatott. Igen, megtartottam 20 koronát, amely nem volt az enyém. A főnököm megbocsátott, és minden rendben volt. De aztán kaptam magam, és egy másik újságban, mert újságíró vagyok, írtam a szabad hívők ellen. Erre aztán kikaparták újra a dolgot, és rám húzták a vizes lepedőt. Az eset kényes volt. Az volt az érzésem, hogy nyilatkoznom kellene a dologról, de mert ezt nem akartam, kivettem a támadást és mellékvágányra tértem. Ennyi, hát még a mi felvilágosult korunkban sem kaphat munkát az, akit megbűn... Az utolsó szót belém folytotta a fiatalember eltorzuló arca. Hogy jóvá tegyem a dolgot, azt ajánlottam neki, hogy írjon egy nagyon népszerű újságba, amelynek a szerkesztője tudomásom szerint fölötte áll annak a kegyetlen előítéletnek, hogy aki megbűnhődött, még az sem békülhet ki a társadalommal. Mikor az újság nevét hallotta, megvetően felhorkant és így szólt. Ez ellen az újság ellen harcolok. Ezt nagyon furcsának találtam, mert azt hittem, hogy mostani helyzetében minden esetre meg fogja ragadni az egyetlen támaszt, amely rehabilitálhatja. Minthogy azonban az eset zavaros volt, és én nem szívesen vesztegetem az időmet magyarázkodásokra, megint mellékvágányra tértem, mert az a nagyon is emberi kívánság izgatott, hogy valami ellenszolgáltatást csiholja ki az emberemből. De most könnyed, elfogulatlan társalgó hangon tettem fel a kérdésemet. Mondja csak, igazán rossz dolog a börtön. Voltaképp mi is a büntetés? Úgy nézett rám, mintha tolakodásnak tartaná ezt a témát, és mintha megsértettem volna ezzel a kérdéssel. Hogy segítsek rajta, meg se vártam a feleletét, hanem tovább beszéltem. Bizonyára a magánosság. Most saját magamba szúrtam bele, de ez gyakran megesik az emberrel, ha beszélni kénytelen. Nagy nehezen elkapta a feléje dobott labdát, és visszahajította. Én bizony nem vagyok hozzászokva a magánossághoz, és ezt mindig úgy tekintettem, mint rossz embereknek a büntetését. No lám, Megkaptam a jutalmamat azért, mert kezet nyújtottam neki. És úgy éreztem magam, mintha kutyát simogattam volna, és a kutya megharapta volna a kezemet. De ez az ember valószínűleg nem is tudta, hogy megharapott. Szünet támadt, és láttam rajta, hogy szíven találta saját magát, és most haragszik, mert nem ér rám gondolt, mikor kimondta az ítéletet arról, akit magánosságra kárhoztattak. Zátonyra jutottunk, és el kellett újra szabadulnunk. Mint hogy voltaképp az én helyzetem volt az irigylésre méltó, elhatároztam, hogy megváltom őt lenyűgözöttségéből, és leereszkedem hozzá, hogy azzal az érzéssel távozzék, hogy mást is kapott tőlem, nem csak pénzt. De nem értettem meg ezt az embert. Gyanakodtam is rá, hogy ártatlannak és vértanúnak tartja magát, aki a szerkesztő gonoszságának az áldozata. Láttam rajta, hogy megbocsátott saját magának, és napirendre tért a dolog fölött már az első leszámolás alkalmával, úgyhogy véleménye szerint a bűnt a másik követte el, mikor följelentette. De a fiatal ember is megszimatolhatta, hogy az én részemről egyáltalán nem számíthat helyeslésre. És egész együttlétünk kezdett súlyos csalódássá kialakulni. Ő másnak képzelt engem. Talán azt is észrevette már, hogy nem jól fogott hozzá a dolgához, de most már hiába akart volna változtatni rajta. Új ösvényre tértem hát, és úgy beszéltem, legalább azt hittem, hogy úgy beszélek, mint bölcs és felvilágosodott férfiúhoz illik, éreztetve vele, hogy észrevettem csüggedését és félelmét az emberektől. Ne veszítse el a bátorságát emiatt, a szót elkerültem. Napjainkban eljutottunk már annyira, hogy a levezeklet bűnt, erre a szóra megint helytelenítően elvigyorodott, teljes engesztelődésnek és meg sem történtnek tekintjük. Nemrég együtt ültem barátaimmal a Riedberg szállóban, és velünk volt egy régebbi pajtásunk is, aki 2 évet ült Longholmenban. Szándékosan használtam minden szót. Pedig nagy hamisításokat követett el. Itt szünetet tartottam, hogy megfigyeljem, miképp tükröződik arcán az a megkönnyebbülés, amelyet szavaimnak ki kellett volna a lelkéből váltani. De csak azt láttam rajta, hogy sértve érzi magát, és haragszik azért, mert együtt mertem említeni őt, az ártatlant és kárvallottat egy fegyenccel. De némi kíváncsiság is kicsillant a tekintetéből, és mikor hirtelen elhallgatásommal arra kényszerítettem őt, hogy beszéljen, mindössze ezt kérdezte. Ki volt ez az ember? Helytelenül járnék el, ha megmondanám, miután nem találta ki. Különben leírta és ki is nyomtatta gondolatait a börtönről, anélkül, hogy védeni igyekezett volna a saját menthetetlen cselekedetét, és éppen ezért vissza is szerezte nem csak az állását, hanem a barátait is. Ez a megjegyzésem valószínűleg úgy hatott az emberemre, mintha mellbe vágtam volna, pedig én bátorító válveregetésnek szántam. A fiatal ember ugyanis felállt, és felálltam vele együtt én is, mert hozzátenni valóm nem volt a szavaimhoz. Úri emberhez illően búcsúzott. De mikor megláttam a hátát, s megfigyeltem, hogy lógatja a vállát, és hogy húzza maga után a lábait, csak nem megijedtem tőle, mert megállapítottam, hogy azok közül az emberek közül való, akik, hogy úgy mondjam, 2 felemás darabból vannak összetákolva. Mihelyt eltávozott, arra gondoltam, hát ha hazugság volt minden szava. És amikor rápillantottam a névjegyére, amelyre ráírta a címét, eszembe villant, hogy a minap láttam ezt a kézírást egy névtelen levélben. Kihúztam azt a fiókot, amelyben a leveleket őriztem, és keresni kezdtem. Ilyesmit soha se szabad csinálni, mert miközben a fiatalember levelét kerestem, elvonult előttem az összes többi hozzám intézett levél. És annyi tűszúrást éreztem, ahány levélíró szerepelt a fiókomban. Miután 3-szor végigkutattam a fiókot, mert tudtam, hogy a fiatalember kezeírásának benne kell lennie, abba hagytam a keresést, s határozottan ez volt a benyomásom. Nem szabad a sorsát fürkészned, de adnod kell minden további nélkül. Hogy miért, azt te magad tudod a legjobban. A szobám nem a régi szoba volt többé. Az idegennel együtt valami nyomasztó jutott be a szobámba, és nekem el kellett mennem hazúról. Minden bizonnyal volt valami erő ebben a szellemben, mert a széket, amelyen ült volt, félre kellett tennem az útból, hogy ne lássam őt rajta ülni, még a távozása után is. Majd elmentem hazúról, miután kinyitottam az ablakot. Nem azért, hogy valami materiális szaktól szabaduljak, hanem hogy kiszellőztessek egy nyomást.